Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hambas Zoltán, a Magyar Bokuszdor Akadémia elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm.
Póner Ádám, a Kistücsök étterem séfhelyettese nyerte a Bokuszdor magyar válogatóját, hagyományosan óriási érdeklődés mellett. Szoros volt a verseny?
Szoros volt, nagyon szoros volt a verseny. Én azt gondolom, hogy sose volt ilyen szoros a verseny. Már amikor elindult a verseny, és a selejtezőn láttuk, hogy milyen munkák érkeznek be. Ugye először egy pályamunkát kértünk mindenkitől, aztán 10 embert engedtünk főzni is már decemberbe, és akkor a 10-ből válogattuk ki a 6-ot, én nem mertem volna fogadni. Azért 2 évvel ezelőtt más volt a helyzet. 2 évvel ezelőtt azért toronymagas esélyes volt Szél Tamás, és be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a magyar után az Európait is megnyerte. Most nem mertem volna senkire fogadni. Azért titkos favorit, azért el kell mondani, tehát az, akinek van Bokuszdor tapasztalata, mind a Garai Ádámnak, akik a Tamásnak volt ugye az első komia, mind a Póner Ádámnak, ugye Molnár Gábor mellett versenyzett végig. Ráadásul 2 évvel ezelőtt az Ádám második lett a Szél Tamás mögött. Ez biztos, hogy előny. Tehát az, hogy bokuszdorosítsunk valakit, az egy belépő dolog, hogy valaki kiváló szakács, jól főz. Onnan kell egy picit áravonalasítani, és a bokuszdor sajátosságokkal fölvértezni.
De ez jó jel, nem? Hogy most már az egész mezőny is gyilkos. Tehát most már nincs egy kimagasló benne.
Ezt szerintem ez nagyon jó. Ez nagyon jó hír a gasztronómiának, és szerintem erről szól a Bokuszdor, hogy ez a tudás, ez az innováció, ez az örökös fejlesztés, ez beszivárogjon. És az egy önös érdek lenne, hogyha ez a csúcsgasztronómiát érinteni, csak ez a pár ember gladiátorként megküzdene az európai ellenfelek alá a világdöntőn. Én azt gondolom, hogy ez a dolga ennek a dolognak, hogy ez, és nem véletlenül dolgozunk az Bokuszdor Akadémiában, hiszen könyvet adunk ki, Blu-ray, DVD filmeket csinálunk, az összes receptúra elérhető. Tehát igyekszünk ezt az igét terjeszteni, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez előbb-utóbb a hétköznapi vendéglők szintjére is beszivárog ez a tudás, az innováció, amit fölhalmozódik.
A mostani versenyen mi döntött végül a győztes mellett?
Hát én szerintem minden Bokuszdoron ugyanaz dönt. Azért a mostanra magyar döntőt most is és legutóbb is úgy szerveztük, hogy teljes mértékben megegyezzen az európai döntő versenyszabályzatával, hiszen nagyon kevés az idő a felkészülésre. Ugye a Bokuszdoron alapvetően az íz számít. Ez az azért is talán a világ legfontosabb szakácsverseny és a legelfogadottabb, mert elsősorban itt az ételről és az ízről szól, nem a látványról minden. A látvány ez csak 20%-ban számít bele.
60 az íz.
Így, hát 80. Tulajdonképpen 80 az íz. És van egy konyhai munka, ami még szintén egy 20%-kal beleszámít, 20%-kal a dizájn és a kinézet, és 60%-ban az íz tulajdonképpen az, ami az összpontszámot adja egy versenyen.
Milyenek voltak az alapanyagok? Hagyományosan, szokásan Magyarországon beszerezhető alapanyagokra panaszkodni. Viszont itt mindenki ugyanabból főz, halszál pontosan. Milyen volt a felhozatal?
Hát én azt gondolom, hogy ez is egy divat. Tehát mikor mi elkezdtük 10 évvel ezelőtt a igazán komolyan ezt a fine dining dolgot, akkor tényleg nehéz helyzet volt, és tényleg azt gondolom, hogy alapanyagban nagyon-nagyon nehéz volt kikerülni azt, hogy ne kelljen Franciaországból, Németországból, bárhonnan behoznom mindent. Mi azért most már a saját étterünkben, most Antuszonyban gyakorlatilag 95%-ban magyar alapanyaggal tudunk dolgozni, és kiváló bisztrót viszünk. És szerintem egyre több étteremben hallom ezt, és egyre több termelői piac van, egyre több olyan dolog jelenik meg, amit kutatni kell. Tényleg, nehogy valaki azt gondolja, hogy kánáni helyzetet festek le, mert nem ez van. De hogy megy előre a dolog, és ha visszanézek 3 évre, 5 évre, akkor egészen fantasztikusan megy előre ez az alapanyag helyzet.
Ugye nagyon szigorú ez az 5 óra 35 perces szabály. Mi tart 5 óra 35 percig? Hogyha valaki otthon próbál főzni valamit, és az 5 óra 35 percig tart, akkor forradalom fog kitörni az összes többi szobában, hogy már most mi történik.
Hát rossz hírem van, ez sokkal hosszabb ideig tart. Tehát, hogy ez úgy kell elképzelni a Bokuszdort, hogy van egy nap, gyakorlatilag egy teljes nap, amikor elégkészítünk mindent olyan állapotba, amit a versenyszabályzat megenged. Mondjuk a zöldségeknél maradva, ez is csak az egyik ételre igaz, meg lehet tisztelni, meg lehet mosni, de már nem lehet darabolni, semmit nem lehet vele csinálni. A mártásokat csak ilyen alaphelyzetben lehet behozni, tehát nagyon hígan, és ott kell mindent befejezni. Tehát ez körülbelül egy napos előkészítés, mire az összes eszközt összekészíti az ember, az összes formát, összes mindent kimér. Ugye az nagyon fontos, hogy kimérve vitt be, mert arra nincs idő. Tehát az 5 perc, az gyakorlatilag percnyi pontos forgatókönyvvel megy végig, és ott nincs idő ilyenekre. Tehát minél több időt tudsz a megfelelő előkészítéssel elkészíteni magadnak, annál több marad a főzésre természetesen. És az 5 óra elteltével kell ugye az egyik ételt adni, és utána van 35 perc a másik ételt is kiadni, tehát ez is nagyon bonyolult, és mind a kettő 14 adagra kell megcsinálni. Szóval, hogy visszatérve, ez azon van egy ilyen körülbelül 6-8 órás előkészület előző nap, és a következő nap pedig egy órával előtte kezdünk, bepakolunk mindent, elhelyezünk mindent úgy, hogy kézre álljon minden majd, hiszen egy komoly koreográfia van, forgatókönyv van arra, hogy mi történik a versenyboxba, és 5 óra 35 percig, és még ez sem igaz, mert 5 óra 35 perc elteltével ki kell adni a húsos tálat, amit megmutatnak a közönségnek, azt még föl kell szeletelni, föl kell trancsírozni, ki kell porciózni, tehát nagyjából 6 óra, utána pedig még van egy óra arra, hogy a boxot, tehát a versenyboxot, azt olyan tisztán és olyan higiénikus állapotban adja vissza, amit a konyhai zsűri árgus szemekkel figyel. Tehát, hogy a maga a verseny is tulajdonképpen inkább ilyen 6,5-7 óra.
Hónapokig gyakorolják előtte, mihegy tudják, hogy mi az alapanyagsor, mint az ejtőernyősük, begyakorolják a mozdulatokat, hogy vakon is meg tudják csinálni, ha kell?
Gyakorlatilag igen. Tehát gyakorlatilag igen. Itt egy hónapos, tényleg pont a Szél Tamás mondta tegnap az Ádámnak, hogy most kezdődik a komoly felkészülés, mert ezzel a reményeink szerint, hogy júniusban sikeresen vívja meg a lioni részvételre, megváltja a belépőjegyet. Elkezdődött egy éves munkát, írt magának alá, tehát egy évet kell dolgozni mostantól kezdve, az, hogy 2019. januárjában Lyonban ő megfelelően tudja a hazánkat képviselni.
Mit lehet tudni 19. januárjáról, hogy mit kell ott majd csinálni? Hogy lehet egyáltalán rá fölkészülni? Ez nem olyan, mint egy futóverseny, hogy ott is majd biztos futni kell.
Ez ugye a Bocuse-nak az a sajátossága, amit most menjünk akkor bele szerintem egy picit részletesen, hogy van két téma mindig, amit ki kell dolgozni. Mindig 14 főre kell tálalni, hiszen 12 fő a zsűribe, 24 fős a verseny, most a lioni versenyről beszélünk, 12 adagot kóstol a hal zsűri, 12 a hús zsűri, amit egyébként cseréltek, mert a legutóbbi verseny már nem volt hal, hanem vegetárián, sőt vegán ételt kellett elkészíteni. Szóval így áll össze, és erre kell fölkészülni, hogy ezeknek a zsűritagoknak bele kell vinni a saját országodnak a nemzetiségét, a jellegeit, meg kell mutatnod, azt el kell hitetned, mert az nekem oké, hogy én elhiszem, hogy ez magyar alapanyag, vagy magyar technológia, vagy bármi. Tehát a másik 23 zsűritaggal kell elhitetni azt, hogy ez tényleg magyar.
De azok honnan tudják? Hát hogy milyen a magyar, azt mi tudjuk a legjobban, nem?
Hát azért van, ugye teszünk egy menükártyát a vendégek, vagy bocsánat, a zsűritagok elé. Tehát leírjuk benne azt, hogy miért, ugye volt többször nekünk a Rubik kocka, volt a gömbölc, volt a magyar erdő. Tehát azért van olyan lehetőségünk, hogy ezt bemutassuk, hogy ez miért magyar, és a zsűritagnak azt szerintem van arra, ugye 10 perces csúszásokkal jönnek az ételek, és 10 perce van, mondjuk 8 perce van arra, hogy ízlelgesen kóstolgasson, mert jön a következő tányér. Tehát azért van ideje, hogy átlapozza azt az anyagot, ami legalábbis én azért többször zsűriztem, mindig van idő arra, hogy ezt megnézem, hogy tényleg az, és az valóban összefüggi azzal, amit nekünk prezentálni akar, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tud működni.
Hogyan tudja egy zsűritag a fejében tartani, hogy melyik az, ami ízlet neki? Nem keverednek ebben a viszonylag tempós munkában az ízek?
Hát igen, külsőre szerintem ez nézheti ki, hogy nagyon sok és 12 ételt kell az egyik nap, és 12 ételt a másnap, ugye két napig tart a Bocuse-d'Or verseny. De hát azért itt olyan zsűritagok ülnek a zsűriben, rajtam kívül, akik világsztárjai ennek a szakmának. Tehát itt a három csillagok javarésze a zsűritagoknak. Tehát nagyon-nagyon nagy tapasztalattal, óriási tudással, óriási élésmertséggel rendelkező zsűritagok vannak, és nem okoz gondot senkinek sem egyébként 12 ételnek a megkóstolása és azt a korrekt értékelése. Egyébként szerintem azt is el szabad mondani kulisszatitokként, hogy azért van mindig 2-3 étel, ami nagyon, legalábbis eddig, amin én 6 versenyen részt vettem, mindig volt 2-3-4 olyan, ami nagyon kirobbanóan kilógott a mezőnyből, aztán volt egy ilyen 5-6-8 fős nagyon jó, volt egy pár átlagos, és volt még egy ilyen 4-5-6 futottak még kategória. Tehát körülbelül ezt lehet mondani, mind az európai döntőn, mind a világ döntőn egyébként az átlagos színvonalra.
Ha ugyanabból az alapanyagból kell főzni, akkor mitől lesz az egyik kirobbanó a többihez képest? Nem ugyanazt főzik ugyanazokból az alapanyagokból?
Nem, teljesen más főznek. Tehát az alapanyag van meghatározva, hogy megnek egy részlet a Bocuse-d'Orból. Tehát, hogy a versenyre meg van határozva, hogy mi az a fő alapanyag, amit fel kell használni. És ezt le van írva, ezt egyébként a versenyszervezője, mindenkori versenyszervezője fél évvel a versenyet elkezdik biztosítani a csapatok részére, tehát lehet vásárolni azt az alapanyagot, ami pontosan akkora, pontosan olyan kvalitású, és ezt el lehet kezdeni gyakorolni vele. Tehát ez fölkészülés van, és az összes többi dolgot pedig, most a hústárról beszélek, mondjuk a dísztárról, ott mindent magadnak kell hozni, magadnak hozol be, magadnak válogatsz össze. Arra viszont van egy nagyon-nagyon szigorú többoldalas versenyszabályzat, hogy ezt milyen állapotban lehet bevinni a versenyre. És mikor bemész a versenyre, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen legszigorúbb régi idők vámvizsgálatához hasonlítva, tehát ott szétpakolnak mindent, belenyúlnak a gumikesztyűbe, beletúrnak a lisztbe, belenéznek a fólia csövébe, tehát a fólia tartóhenger csövébe, hogy nem viszel be valami olyat, amit nem illik bevinni, és ez komoly szankció és büntetési jel, legszélsőségesebb esetben akár kizárással is járhat, hiszen az óriási verseny lenne. És egyébként erre a Bocuse-d'Ornál van egy körülbelül 10 fős grénium, aki átvizsgálja, és a boxnak, mikor 10 perces csúszásokkal elindul a verseny, akkor teljes mérték termékben átvizsgálják azt, hogy ők milyen, mit és hogyan és szabályszerűen indulnak el a versenyen.
Abban van-e valamilyen trend, hogy mi az az ételforma, fajta, amit ugyanabban az alapanyagból előállítva nagyobb sikerre vihet. Szóval mi most a divat? Mi lehet a következő verseny ítészeinek a szívecsücske, az ízlelő bimbójának a legkedvencebb része?
A Bocuse d'Anna, ahogy én hallom most, és majd ez nagyon jó példa lesz, hiszen Torinóban lesz az Európa bajnokság, az olaszok azért nagyon nem acélosan szerepeltek az elmúlt versenyeken, pedig meggyőződésem, hogy az olasz gasztronómia a világ egyik vezető gasztronómiája, és minden kérdés nélkül, és alapanyagokban is marha erősek nagyon ott vannak. És én azt érzem, és azt prognosztizálom szerintem, hogy egy picit vissza fogunk kanyarodni a gyökerekhez, és a nagy dizájn meg a látványról, tehát ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, hogy ezt tökéletesre fejleszt az ember, visszamegyünk az éttermi életvalósághoz, és olyan ételeket és tányérokat várnak majd, szerintem, és az lesz a versenykiírásba is, de ezt még csak gyanítom, ami közelít az éttermi valósághoz. Egyébként elkezdte ezt a Bocuse d'Or, hiszen már az elmúlt 2-3 versenyen mindenhol volt egy vegetáriánus étel, vagy halétel, de például a legutóbbi versenyen 17-ben ugye egy vegán ételt kellett elkészíteni, és semmit nem tudtunk, nem neveztek meg kötelező alapanyagot, hanem az egyik fő szponzor fölépített egy több száz tételbe, azt mondom 300 tételből álló piacot, és ott be kellett vásárolni. És ez tényleg az életvalósága, leges ezen a kívánatos, ha az életvalósága ez lenne, hogy a séf kimegy a piacra előző este, bevásárolja, hogy be kell vásárolni a piacon, és másnak abból főz és elkészíti az ételeket. Tehát közelít szerintem a Bocuse d'Or egyre inkább ahhoz, hogy a látványból elmozduljunk a valósága és az étterimi valóság irányába.
De például a vegán meg a vegetáriánus lehetőség az azért jött, mert tapasztalták, hogy a piacon egyre többen szeretnének ilyeneket enni, és akkor csináljuk meg a versenykörülmények között ennek a lehetőségét?
Én azt gondolom, hogy a világ megy erre. Tehát én gyakorló étterem tulajdonosként és vendéglősként azt gondolom, nagyon-nagyon nagy kereslet indult el a húsmentes, halmentes ételek iránt. Ráadásul az az üzenet is eljut, hogy fenntartható, tehát hogy olyan táplálékot, egészséges, tehát egy csomó minden behívó szó van a Bocuse d'Or-nál, ami szerintem nagyon dicséretes, hogy ez beültetődik a köztudatba. És hogyha a csúcsgasztronómián azt gondoljuk, hogy vegán vagy vegetáriánus ételt kell, ugye most tegnap a magyar döntőn vegetáriánus étel volt az egyik, mondjuk megengedők voltunk, hiszen így van, megengedők voltunk, mert ugye sajtot lehetett meg tejterméket használni, sőt, fűrtőjás volt az egyik kötelező elem. De ezért azt mondom, ez is egy picit abba az irányba mutat, hogy fejlődik, és ez folyamatosan formálódik a gasztronómia ilyen téren is.
Meg fognak élni egymás mellett a hagyományos, nem vegetáriánus, nem vegán gasztronómiai csúcstermékek, meg a vegán-vegetáriánus csúcstermékek, és szóval nem aggódnak a séfek, hogy át kell állnunk most valami másra, amit eddig nem csináltunk?
Sőt, szerintem ez kívánatos. És én azt gondolom, hogy aki okosan gondolkodik, és étterem tulajdonos vagy séf, az igyekszik minden igényt kielégíteni, és olyan kínálatot kialakítani, aki mindenkinek az ízlésével találkozik. Tehát mindenki megtalálja saját maga számára kedvezőt. És ő nem csak egy húsos menüt fog összeépíteni, nem csak halakat fog, hanem minél több zöldséget is be fog építeni. Egyre több, tényleg, tehát ezt komolyan mondom, hogy egyre több az igény, és egyre több a kereslet arra, hogy valami könnyű, könnyedebb ételeket tegyenek a vendégek a vendéglőkben.
De lehet ez bírni kapacitással? Azt is szokták mondani, hogy nem nagyon sok félét kell csinálni, hanem csak kevesebb félét, de azt nagyon jól.
Így van, ezzel teljesen teljes mértékben egyetértek. Tehát, hogyha mondjuk egy étteremben van, és mondjuk eljutunk oda, hogy menürendszer van, ki tudjuk iktatni az alakart étkezést, lehet a menüt könnyíteni, hogy ne kelljen úgy, mint mondjuk francia, vagy akármilyen külföldi étterem, meg 7-8-9-10 fogás, a skandináv étteremben még több fogás végén, és csak egy menü létezik. Egyébként ez a legidillikusabb állapot, hiszen a séf azért főz, és azért megy a vendég oda, hogy megegye a séfnek a kreációit, a főztjét. Nagyon jó példa, Rasmus Kofödnek az étterme 3 csillagot ért el 6 év alatt, és egyetlen egy menü van, és hogyha azt lehet enni. Tehát ő azért van ott, mert ő a profi, ő van otthon a konyhában, és ő főz, a vendégek meg kíváncsiak arra, mi főz. Ez Magyarországon szerintem jelen pillanatban még elképzelhetetlen. Tehát kell könnyítenünk, hogy lehessen 3 fogást, 5 fogást, 7 fogást, de hogy menjünk a menü irányába, és ne kelljen a séfnek ezernyi dologra koncentrálnia, ne kelljen rengeteg alapanyagot beszereznie, hanem tényleg szűk legyen a kínálat, és csak az kerüljön az étlapra, ami akkor annak a szezonnak a legmegfelelőbb állapotában van, a legkiváló formájában van, és egy pici szezonatést is bele tudjunk vinni. Szerintem ez muszáj, hogy egy egészen szűk kínálat legyen. Az elképzelhetetlen, még mindig azért látni Magyarországon olyat, hogy 100-200 tétel van az étlapon, ez elképzelhetetlen, az frissen és jó minőségben meg lehessen csinálni.
De mit jelent hozzá mi részünkről, a vendégek részéről, hogy azt szeressük, amit a séf a legjobban tud?
Én szerintem jó úton indultunk el ebbe. Én egyre inkább több étterem van Magyarországon, ahol elindulunk erre, hogy a séf főz. ez egy edukációs folyamat szerintem mind a séfek részéről, ők is benne vannak a tanulásba bőségesen, de én azt gondolom, edukálni kell a vendégeket is. Picit tanítanunk kell a vendégeket, nem kioktatni, ez nagyon fontos. Tanítanunk kell a vendégeket, és szerintem, hogyha hiteles a séf, akkor el fogják neki hinni, és el fogják neki fogadni azt, amit ő kínál nekik.
De a séf találkozik valamilyen módon a vendéggel?
Egyre több helyen, én azt gondolom.
Szeretik ezt a séfek?
Hát, ez egy már egy nagyon érdekes kérdés. Nem mindegyik séf, tehát vannak olyan séfek, akik gyakorlatilag virgoncok, és ott élnek a vendégtérben, és a vendéggel tudnak beszélni, és két mondatot üdvözölni őket, és kimenni hozzájuk. Vannak viszont az olyan típusú séfek, akik gyakorlatilag ők a konyhának a szerelmesei, és ők azt szeretik, hogyha csak az új lenyomatuk van, jó esetben, tehát átvitt értelemben mondom a tányéron, és ők azt szeretik, hogyha a konyhán tudnak tökéleteset nyújtani, és nem zökkennek ki azzal a saját ritmusukból, hogy neki kimegy a vendégtérbe, és tehát ez mind a két modell igaz lehet. Én ebben nem tudok igazságot tenni, hogy melyik a helyesebb.
Olyan séf, aki a saját konyhájában szeret dolgozni, az elmegy Bocuse-d'Or versenyre? Ahol tomboló közönség zászlókat lengetve belelát a tányérjába és biztatja?
De mondjuk a Szél Tamás pont ilyen. Tehát ő nem egy ilyen nagy vendégtérbe kiáró séf, tehát ő nagyon nehezen mozdul ki a konyháról. Ő azt szeret, és azt várja a kollégáitól is, meg a felszolgálóktól is, hogy 100%-ot, inkább 110%-ot mutassanak minden este a szervizbe, és a vendég az azért jön oda, mint hogy egy színházba menne elő, egy előadást kap az első pillanattól kezdve, amikor megérkezik, hogy mi az az első falat, amivel találkozik, egészen az utolsó pillanatig, amikor kap valami egészen pici kis emléket az étteremből, amit ő készített el. Neki ez a fontos, és ezen keresztül mondja el az ő mondani valóját a vendégnek.
De ez nem látványkonyha. Vagy ez látványkonyha? Mert az is egy külön műfaj.
Ez nem látványkonyha, de nagyon érdekes, mert én tudom, hogy a Tamásségében éttermnyitás előtt vannak, és április első hetében valószínűleg kinyílik az éttermük, és egy teljesen nyitott konyha lesz. Tehát egy olyan konyhába fognak dolgozni, ami teljesen ki van nyitva, mert mi azt gondoljuk, mi együtt dolgozunk egyébként, azt gondoljuk, hogy a vendégeknek nagyon fontos az, hogy ők hitelesen lássák, hogy azok a szakácsok, azok jó arcú emberek, jól dolgoznak, szépen dolgoznak, tisztán dolgoznak, és a vendégnek ez egy óriási gasztronómiai élmény. Szerintem, és nagyon sok vendég van, aki csak azért megy étterembe, vagy nem csak azért megy étterembe, ez talán túlzás, hogy lássa, hogy mi történik a konyhán. És ez nagyon kevés olyan étterem van, ahol tényleg bele, most nem a versenyről beszélek, ahol a konyhára beláthat a vendég, és végigélheti az egész munkafolyamatot. Stand 25 biztos egyébként ilyen egy üvegfallal van, gyakorlatilag is ott főznek mögötte.
Bevisszük a lányt, akiről szeretnék, hogyha a feleségünk lenne, és azon kapjuk magunkat, hogy ő már 20 perccel a szakácsot nézi, hogy dolgozik.
Nem, azért nem.
A helyet, hogy velem foglalkoznak?
Hát igen, de jó, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, de hát én azt gondolom, hogy csak nem fordul elő ilyesmi eset, de mondjuk vannak persze jóképű szakácsfiúk és szakácslányok.
Hát a látványa, hogy az étellel dolgoznak, ahogy a nyers dologból valami lesz, az elképesztően látványos tud lenni.
Az egy nagyon nagy élmény szerintem a vendégeknek, hiszen ezt szeretnék megadni nekik majd az új étteremben, meg hát mondom a Stand 25-ben, és ezt csináljuk a vendégeknek.
Mennyire kell erre rájátszani? Mert látjuk, ugye most már ennek óriási kínálata van a televíziókban, mindenféle főzőműsorokban megpróbálják ezt fölturbozni mindenféle történetekkel. Ott is el fognak játszani valamit a konyhában? Tehát villogni fognak a kések? Konfliktusok lesznek? Ott mit lesznek?
Hát most a Tamás étterembe viszont abszolút nem ez a típus. Tehát ő tényleg 100%-os munkamániás, megszállott, és nem tűr kompromisszumot se az alapanyagból, se a konyha technológiába, kollégákkal sem. Tehát ő elvárja másoktól is azt, amit ő ad, de ő ott van reggel elsőként, utolsóként megy el, és ő végigvárja ezt a dolgot, és semmilyen ilyen villogás, sztár attitűd nincsen az ő munkájában, hanem ő azt gondolom, és ő ezt gondolja szerintem, hogy a tányérjain keresztül Szabinával együtt a párjával a tányérjain keresztül kommunikálnak a vendégekkel leginkább.
Nem érzik azt, hogy mi a közönség egyre inkább elvárjuk egy nyertes, egy világverseny nyertes szakástól, hogy sztár is legyen? Hogy úgy is viselkedjen? Hogy úgy is adja elő?
Igen, mindenképpen. Tehát ebben azért sok fejlődés és sok tanulási folyamatnak kell bekövetkeznie. Egyébként azt gondolom, hogy Tamásnak jól... Tehát, hogy most a Tamásról beszélünk, akkor szerintem ez jól ment végbe, mert ráadásul volt neki egy másik óriás szerződése, ahol nagyon sokat kellett szerepelnie és főznie és kamera előtt dolgoznia. Sokat kellett beszélnie, nyilatkoznia, és szerintem egészen jól alakult ez a dolog. Én szerintem ez abból is fakadhat, hogy azért a szakácsok itt Magyarországon nem a leginkább a nyelvük a legjobb, már úgy értve, hogy a beszélőkéjük, hanem az ízérzékük sokkal jobb, és ezen lehet valamit fejleszteni. De nézzük végig, tehát van egy Sárközi Ákosunk, van egy Szél Tamásunk, tehát, vagy egy Wolf Andrisunk, tehát ezek azért magyar sztárséfek, legendák most már itt Magyarországon, tehát ők viszik a gasztronómia irányát, ők mutatják, hogy merre megy. Azért bármelyikük most már odaáll a tévé kamerák elé, és akár tévéműsorokban is megállják a helyüket.
Az, hogy a Kis Tücsök étterem séfhelyettese nyert most. Ez a vidék gasztronómiájának sikere, vagy az egyébként is sikeres Kis Tücsök sikere? Vagy Póner Ádám sikere, és kész.
Hát én szerintem mindenki hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy az Ádám, mikor úgy döntött, és a Balázsral megegyeztek, hogy ő lemegy dolgozni egy évvel ezelőtt, ő már akkor tudatosan azt gondolta, hogy a Bocuse-dorra fog készülni. Meggyőződésem, hogy a Balázs, Csapodi Balázsról beszélek, Kis Tücsök étterem tulajdonosáról, mindent megtett azért, és feláldozott mindent azért, hogy az Ádám fölkészülhessen, támogatta őt anyagilag és minden szempontból.
Pincébe külön konyha hónapokon keresztül ott gyakorolt.
Így van. Tehát, de ez így működik. Tehát én étterem tulajdonosként végigcsináltam én is két Bocuse-dor komplet felkészülést. Ha nincs egy csapat a versenyző mögött, akkor a versenyző lehet akármilyen ügyes és tehetséges, akkor nincs esély rá. Tehát itt ne úgy, tehát az anyagbeszerzéstől kezdve az árurendelésen keresztül az, hogy ennie legyen neki valami, egy falat, vagy egy szendvics, vagy egy ebédet meg tudjon enni közben, vagy ásványvize legyen, amit iszik, tehát egy nagyon komoly csapat dolgozik. A Bocuse-dornál ugye az a négy ember van, sőt, hát azt mondjuk, hogy egy hős van, mert gyakorlatilag a csapat az Póner Ádámról beszélünk. Tehát most is volt mellett egy komi, ugye rögtön ketten voltak, és gyakorlatilag teljes értékű munkát végez mind a kettő. Amikor van az európai verseny van, akkor már bekapcsolódik egy coach is, aki ugye nem tud semmit sem csinálni a késsel, nem tud letörölni egy lecseppent szószt, ami rossz helyre esett, hanem csak és kizárólag verbálisan segítheti a csapatot. És van még egy úgynevezett elnök, aki beül a zsűribe, és képviseli az országot, és coachtól, hiszen minden ország egy főt delegál a zsűribe. Ezen kívül van még legalább egy 8 fő stáb az egész mögött. Itt gondolva a dizájnertől, áruszállítótól, pakolóembertől, még két szakástól minimum, aki segít az egész mise en place, ugye az a mise en place, amit fölkészítünk és előkészítünk dolgokat. Tehát ez egy nagyon komoly csapatverseny, ilyen 10-12 embernek a munkája ez a felkészülési időszak alatt egész végig, ami abba a két napba csúcsosodik ki, amikor a verseny van.
De mikor ott van a coach és nem tud megtörölni egy késsel, akkor mit tud csinálni? Szól, hogy vigyázz a mártás, folyik?
Így van. Hát a coachnál van egy ilyen... Hát most már vagy iPad-en dolgoznak, vagy ilyen hatalmas nagy A3-as papírokon van levezetve. Nálunk a Frici még a klasszikusabb módszert választotta, neki papíron volt kinyomtatva minden, és mind a három emberkem, ugye arra még nem beszéltünk, hogy van egy versenyzőnk, van egy coming, és még kisorsolnak minden versenyen mellé, mint ahogy tegnap is, még egy segítőt. És mind a háromnak van a 5,5 órára egy komplett menetrendje. De olyan szintig, hogy az utolsó fél órában már ilyen félperces bontásban van, hogy kinek mikor mit kell csinálnia. Méri az összes időt. Tehát van olyan konyha technológiai rész, amikor már 11 stopper megy egyszerre, és hőmérsékleteket figyel mindent, meg a stoppereket figyel, hogy mikor mi jár le. Tehát tényleg, mint egy edző a pálya széléről, ő se tud belerúgni a labdába, ugye a futball edző sem, de az utasításokat végig tudja mondani, és végig kell, hogy atyáskodó legyen, és az a coachnak az is egy nagyon fontos szerepe, hogy rendkívül jó pedagógus legyen. Ez nekem nagyon-nagyon fontos. Az egyik legfontosabb
milyen
szempont.
Milyen jó pedagógus?
Mindig nyugodt, mindig higgadt, mindig tudja, hogy mit kell csinálni, mindig tudja, hogy mikor kell engedni a gyeplőn, és mikor kell szorítani a gyeplőn. Nagyon jó szakembernek kell lennie. Fumbek Frici volt ugye négyszer a coachunk. Sajnos úgy néz ki, hogy idén nem vállalja a coach pozíciót, úgyhogy coach keresésben vagyunk jelen pillanatban. De olyan szintig is elfajult a dolog, mind a Gábor, mind a Tamásék felkészülése esetén, mikor már a harmadik, negyedik hónapban vagy, és egy héten hatszor dolgozol, és ahogy meséltem, hogy egy nap felkészülés, egy nap versenyfolyamat, egy nap felkészülés, egy nap versenyfolyamat, hogy bizony ilyen sportpszichológust is be kellett vetnünk már, főleg a Gábor és a Póner Ádám 15-ös verseny felkészülése kapcsán, és nagyon-nagyon sokat segített. Tehát, mintha kicserélték volna a csapatot. Elmentek 2-3-szor hozzá, és tényleg, mintha kicserélték volna a csapatot. Újra haraptak, újra élesek voltak, újra pegék voltak, újra jók voltak a savak az ételekbe. Tehát egészen megdöbbentő egyébként, hogy mi van egy ilyen felkészülés mögött, amit azt gondoljuk, hogy elmennek 5,5 órát főzni, hogy mi van mögött, és milyen tartalom van az azt megelőző 6 hónapban.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hamas Zoltán, a Magyar Bocuse-dor Akadémia elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.